Hello, sziasztok! Én Zsombor vagyok, és ez itt a Grindex szerkesztőségi podcastja. Itt van velem a stúdióban Csabi és Bence. Sziasztok!
Sziasztok! Kórusban!
Igen!
A második egymás után követő
pasos. Hogy vagytok? Adás. Hogy vagytok? Lassan véget ér a COP26, ugye a Glasgow-i klímacsúcs. Egész pontosan ma, de ugye ti ezt a felvételt vasárnap fogjátok legelőször hallani.
Picit megijedtem, nyeltél egyet, hogy lassan véget ér, és nem mondtad, hogy ki, hogy mi, és elkezdtem gondolkodni, hogy de jó lenne annyi minden, hogyha véget érnek, kezdve a télen, én nagyon nyári gyerek vagyok, úgyhogy nem bírom ezt a hideget, de akár a Covid-dal, ami újra rányomja a bélyegét az életünkre, erről is beszélgetünk majd, hogy volt a héten egy tök jó konferencia, aminek társszervezői voltunk a Waste Revolution, és arra is rányomta újra a pecsétjét a tavalyi után, ismét pont addigra vált kezelhetetlenné ez a helyzet. Szóval véget ér lassan, ugye még nem ért véget a klíma konferencia, csak maga a politikai csúcs. Ugye az előző adásban beszélgettünk, hogy kinek milyen elvárásai és milyen csalódásai vannak ezzel kapcsolatban. Nem lett jobb a helyzet szerintem a héten.
Igen, hát a legtöbb szakértő azt mondja, hogy azért közel sem értük el azokat a célokat, amiket előzetesen a klímacsúccsal kapcsolatban támasztottunk, és nem kerültünk jóval közelebb, vagy sokkal közelebb a klímaválság megoldásához az elmúlt héten sem sajnos. Viszont, hogy miért vagyunk már második hete csak fiúk a stúdióban? Hát a szerkesztőség hölgytagjai most szabadságukat töltik. Viszont ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy beszélgethetnénk egy picit arról, hogy a nemek között hogyan oszlik meg a kibocsátás, vagy melyik nem bocsát ki többet. Egy nyári cikkünk szólt arról, hogy a férfiak egy svéd kutatás szerint 16%-kal több éghajlatkárosító kibocsátást okoznak, mint a hölgyek, és hát nem tudom, hogy ti erről mit gondoltok. Lehet ilyen különbségeket tenni nemek között? Szabad?
Hát, ez csúnya dolog. Bontsuk ki a cikket, ugye ez arról szólt, hogy azért említette azt, hogy a hölgyek többet vásárolnak. Ellenben a férfiak több olyan dolgot használnak, ami mondjuk nagyobb a kibocsátása. És itt igazából szerintem a balanszat elnyomta, az autók voltak. Az autó, illetve az autók közlekedése, amit jellemzően férfiak használnak.
Másképp, tehát hogy üvegházhatású gázokról beszélünk is a káros anyag kibocsátásról. Nem akarunk azon éjjelcelődni, hogy a férfiak tankolnak még a nők helyett is sok esetben. De közben egy csomó családban, ahogy nálunk is, tehát a szüleimnél is, édesapám mindig azt szokta mondani, hogy a anyukám a pénzügyminiszter, tehát hogy a nagy vásárlási döntések meg az ő kezében vannak, úgy az is, hogy milyen hűtőszekrényt veszünk, pedig édesapám gépész, tehát hogy másképpen jelenik meg szerintem a nemek szerepe a környezeti felelősségben. Az egyik inkább a férfiak az üvegházhatású gázokban, a nőknél nem beszéltünk egyébként az ételpazarlásról, vagy a fast fashion okozta a új társadalmi, mint hulladék problémáról.
Hát annyiban egyébként hadd védjem meg a kutatást, hogy itt szingliket néztek, tehát azt nem egy háztartáson belül nézték azt, hogy a férfiak és a nők mennyivel többet vagy kevesebbet bocsátanak ki, hanem külön-külön, és így jött ki ez a különbség, és egyébként valóban azok, amiket Bence mondott, azokban a dolgokban jött ki a plusz, tehát főleg a benzin, húsfogyasztás és társaik, míg a nőknél egyébként inkább tényleg a ruhavásárlás, lakásdekorációra költenek többet, és azokhoz meg ugye alacsonyabb kibocsátás társul. Szóval akkor nincs ilyen különbség szerintetek, vagy nem szabad ilyen különbséget tenni?
Szerintem azért sem szabad, bár tudatosítani meg kell, de visszavonom. De
szerintem
kell
nem
tudatosítani.
Meg a dolgot, ugye, ezzel ez a baj. Nem.
Kell tudatosítani, mert teljesen más területekre kell fókuszálni. Itt az a legnagyobb probléma a mostani ökológiai környezeti problémaválságban, hogy rá kell, hogy öntsük az emberekre a teljes probléma halmazt, és utána rálöntjinteni egy csomó megoldási lehetőséget. Miért nem szűrjük ki, és mondjuk azt, hogy ez a 20 éves nők okozta probléma, és ez rá a megoldás. Ez a 50-es éveiben járó férfiak okozta problémák, és ez rá a megoldás. Sokkal hatékonyabb lehetne.
Annyira szeretem, mindig ilyen, annyira ilyen elemző mentalitásod van, hogy
hát
hozzáállásod.
Most bocsáss meg.
De ez meg én erre nem is gondoltam.
De közben egyébként ezzel nem verünk újabb ékeket az emberek közé. Tehát nem azt érjük el, ugye múlt héten beszéltünk a vegánokról, és az olyan vegánokról is beszéltünk, akik mindenki mást, aki nem vegán, azokat megbélyegzik és vádolják a húsfogyasztásuk miatt. Itt nem ugyanezt csináljuk egy picit picibe?
Szerintem azért nem, mert nyilvánvalóan sablonos, nyilvánvalóan csak előítéletes tud lenni, hiszen teljesen más életet él egyik ember, mint a másik. De hogyha alapvetően azt mondjuk, hogy már pedig De tehát például van egy konkrétan azonosítható élethelyzet, amikor a hölgyek elmennek családot alapítani és gyesre, abban az élethelyzetben tök jól leírható problémák jelennek meg, akár csak a hozzátáplálásban, akár a nem tudom, pelenkákban, eldobható pelenkákban, és nagyon jól is célozzák, tehát ez egy jó példa, hogy a kisbabát nevelő nőket tök jól meg lehet célozni, tök jól meg is célozzák, és tök jól edukálható az az élethelyzet. Szerintem ezeket az élethelyzeteket, hogyha beazonosítjuk, talán az általánosítások is kisebb éllel szerepelnek.
Tehát akkor tegyünk különbséget bizonyos életszakaszok között, élethelyzetek között, és viszont tegyünk különbséget generációk között is. A héten volt egy szemlénk, amely arról szólt, hogy a szerző szerint az idősebb generációk sokkal nagyobb mértékben járultak hozzá az éghajlati válság kialakulásához, mint a mai generációk, és sokkal kevesebbet is tesznek ellene még ma is, mint a mostani fiatalok. Mit gondoltak az generációk közötti hát igazságosságról, vagy erről a fajta látásmódról?
Hát ez megint egy olyan témába tenyeredtünk bele, amiből könnyen lehet csúszni oda, hogy elkezdünk valakit indokolatlanul korbácsolni és szidni. Ami szerintem a legfontosabb, és ezt mindenki ezt mondja, hogy ahhoz, hogy a fenntarthatóak legyünk, nagyon hamar el kell kezdeni az edukációt. Az, hogy egy felnőtt embert, akár egy idős embert edukálni már szinte lehetetlen, vagy sokkal-sokkal nehezebb, mint egy gyereket. Tehát ezért véletlen van az, hogy bármelyik programot látjuk, vagy olvassuk, az mindig ott kezdődik, hogy óvodába kezdődik a szelektív gyűjtés, és azok az emberek, akik így nőttek fel, most nem tudom, hogy vannak ezek a generációk, Z vagy Y generáció, azok már nagyon-nagyon tudatosak.
Bence, mindenképp ki akarja kerülni ezt a konfliktust, de ne kerüljük ki, mert szerintem van egy generációs szakadék abban, hogy kiket okorunk a klímaváltozás problémáiért. Szerintem az idősebbek hajlamosabbak, hiszen egy teljesen más politikai berendezkedésben nőttek fel, az államot okolni. A rendszerváltáskor saját lábára állt generáció hajlamos a múltikat, akik annó betették a lábukat és elvettek munkahelyeket, vagy nem tudom, megszüntettek cukorgyárakat, ugye ezek szoktak feljönni. A fiatalok pedig ugye látunk egy komoly társadalmi megmozdulást abban, hogy hogyan ostorozzák az idősebb generációt a tévedéseik miatt. Szerintem egyébként ez egy pszichológiai tulajdonság is, hogy a tínédzserek nyilván sokkal lázadóbbak vagy kritikusabbak próbálnak lenni az idősebb generációkkal szemben. Tehát létezik ez a generációs megkülönböztetés, és létezik ez a generációs szakadék szerintem.
Ja, most akkor teljes joggal boomerezünk?
Megvan, hogy milyen effektgomb hiányzik még a zsomborasztaláról, az ok boomer.
Várjatok, és fordítsuk kicsit ki. Fordítsuk meg a kérdést.
Kicsit közbevágok, hogy egész pontosan úgy hangzott a kérdés, hogy kell-e haragodnunk a szüleinkre a klímaválság miatt?
Igen, ezt a konfliktust próbálta elkerülni a Bence, hogy már kettővel tovább lépett, és már az edukáció fontosságára beszélt, ami fontos. De tényleg így hangzott, ez egy véleménycikk egyébként az 1.hu jelent meg, és ezt szemléztük, egy tök jó felvetés, már legalább erről is tudunk beszélgetni, hogy te haragszol a szüleidre, amiért nem vigyáztak a földre. Szerintem a saját szüleinkre azért nehéz haragudni, de pontosan ez a generációs szakadék az, ami meg tud itt jelenni. Én azért nem tudok haragudni a szüleimre, mert hogy nem voltak a megfelelő információ birtokában. Ma igazából megfulladunk az információban. A 60-as, 70-es, 80-as években azért nem volt így.
Hát de a 60-as, 70-es, 80-as években is megfulladtak az emberek a szénerőművek kibocsátásától. Akkor az nem tűnt rossznak? Vagy értem, amit mondasz, hogy mondjuk a klímaváltozás tényével nem feltétlenül voltak így tisztában, ahogy mi ma tisztában vagyunk, de mondjuk az emberi tevékenység egészségkárosító hatásával, akár csak az emberre nézve egészségkárosító hatásával, pedig azért léptennyomon lehetett találkozni. Ez mégsem zavarta őket?
Úgy ők vele, hogy azért, amit mondjuk 70-80-as években csináltak, azért nem haragszom. De ha most mondjuk szintén nem csökkentik azokat a fogyasztásokat, vagy azokat a tevékenységet, amit csináltak, akkor viszont lehet haragudni, nem? Mert hogy most már eljutott addig a világ, és tudjuk ezeket, sőt látjuk, érezzük, stb. Szóval most már azt mondom, hogy most már lehet haragudni a szülőkhöz, de hogy amit mondjuk régen csináltak, azért nem lehet haragudni rájuk. Pontosan szerintem is az információ, meg az akkori viselkedés miatt.
Hogy ma lehet-e rájuk haragudni azért, hogy nem veszik fel a tempót, tehát hogy más az adaptációs készségük, vagy a rezilienciájuk, a hozzáigazodási képességük a változásokhoz. Nyilvánvalóan plusz 20-30-40 évvel több berögződésük van, tehát hogy nyilván sokkal nehezebben tudnak reagálni.
Hát igen, jó, de pontosan ez a probléma, hogy mindig úgy vagyunk vele, hogy el szeretnék odaérni, ahol más is volt valamikor. Ugyanez van a fejlődő országok, meg a fejlett országok között, hogy én is akarom érni azt a kibocsátás szintet, vagy azt az életszínvonalat. Most nyilván most a szüleink is nézzük azt, hogy ott is azért volt nyugat, meg kelet, és akkor ugye afelé törekedtek, hogy jobban éljenek a szüleink. Most mondok egy saját példát családból, hogy nagyszülők, hogy nyilván régen nem lehetett, nem volt olyan mennyiségű áru a boltokban, annyiféle sajt, felvágott, stb. És most meg ugye azt látom, hogy megveszik, és sok esetben nagyon sok élelmiszer hulladékot látok otthon. Holott én már nem így csinálom, mert megszoktam, hogy nem ez a bőség jele.
Hát nem ez a bőség jele, de miért van az, hogy az igyekezetet sem látom nagyon sokszor? Tényleg az van,
ezt nem tagadom. Engem is pont az ételpazarlás, ez így beakadt nekem. Az én szüleim is olyanok, pedig azért gyakrabban hazajárunk, de bármikor hazamegyünk, az édesanyám egy lakodalmat rendez. Tehát a legutóbbi halottak napi látogatáskor kijelentettem, hogy lebbencsleves és palacsinta, tehát hogy így ennyi legyen a menü. Volt lebbencsleves és palacsinta is, csak mellett a másik 8 fogás, amiben nyilván nem lehet enni, tehát hogy ez a pazarlás például egy tipikusan olyan dolog, ami lehet berögződés, lehet annak a jele, lehet a szereteti jele, hogy nyilván így próbálják kifejezni a szeretetét, de tényleg lehetnének tudatosabbak is.
Hát meg próbáltad már, tehát ez egy klasszikus kérdés, próbáltad már elmagyarázni a nagymamádnak, hogy ne legyen hús az ételben?
Igen.
Egy ismerősöm mesélte, hogy ő, amikor mondta, hogy nem nagyon eszik húst, vagy szinte egyáltalán nem, és nagyon erősen próbálta elmagyarázni a nagymamájának, hogy nem szeretném, ha lenne benne hús. És akkor visszakérdezett, hogy és csirke?
Ugyanez a bármeszélnálunk.
És nem volt rá figyelemmel. És értem, hogy ő ezzel mutatja ki a szeretetét, meg így akarja átadni, de hát nem lehet egy picit odafigyelni arra, hogy mit próbál elmondani a fiatalabb generáció, mert hogy tulajdonképpen az ő jövőbeli életük van itt kockára téve. Most mondjuk ki, tehát hogy ez nem is feltétlenül egy harag, inkább egy tehetetlen düh.
Abszolút, de mielőtt ezt a generációs szakadékot itt tovább mélyítenénk, azért azt is mondjuk el, hogy a statisztikák, amiket ide citáltunk, azok inkább világstatisztikák, és valószínűleg inkább az amerikai nyugdíjasokra vonatkoznak. A magyar nyugdíjasok karbonlábnyoma szerintem nem mérhető a fiatalokéhoz, már csak azért sem, mert nem utaznak annyit, már csak azért sem, mert nem fogyasztanak annyit, és már csak azért sem, mert magában a technológiai fejlődésben is olyan szinten kimaradtak, hogy már csak telefont sem cserélnek évente. Tehát a magyar nyugdíjasok helyzetét azért nem hasonlítanám az amerikaiakéhoz, és nem is törnék pálcát. Sokkal veszélyesebb az, és visszakanyarodva, ahogy megpróbált kibújni a kérdés alól a Bence, hogy sokkal veszélyesebb az, hogy a mi szüleink, ugye már nagyszülők, a gyerekeiknek milyen példát mutattak, és majd az unokáiknak is milyen példát mutatnak. Tehát szerintem ez sokkal veszélyesebb, tehát hogy ne üssünk a kezükre szerintem, amikor szeretetből 3 tál ételrel többet készítenek, de azt valahogy meg kell velük értetni, hogy ezt a példát viszont nem mutassák az unokáknak.
Pont visszatérve a konferenciára volt egy aranyos példát, nem is tudom, hogy melyik szekcióban hangzott el, azt hiszem az életmódban, hogy a kisunoka kérdeztem a mamától, mint a kisunoka ugye már tanulta ezeket a szelektálás dolgokat, ő közelebb áll hozzá, hogy mama, a teljes dobozt melyik kukába kell tenni. És mama nem tudott rá válaszolni. Utána nézett, utána járt, és következő héten már meg is volt az a kuka, ahol a kisunoka be tudta dobni azt a teljes dobozt, ahova azt kell. Szóval ilyen szempontból egy ilyen visszahatás is van azért.
Abszolút. Szerintem csomó ilyen visszahatás van, de ezt a visszahatást egyébként a másodlagos szocializációs közegből hozzák már a gyerekek, tehát az óvodából, és még inkább az iskolából, ahol szükség is van ezekre az edukációs projektekre. Az elsődleges szocializációs közeg, főleg az 6 év, szerintem nagyon fontos, és ott sokkal tartósabbaknak kell lenni a szülőknek, és sokkal jobban elvárni a szülőknek a nagyszülőktől, hogy a példamutatásban ne legyenek kirengések, tehát mint amikor azt mondjuk, hogy én nem veszek a gyereknek csokit, de a nagymama úgy várja, hogy 200 kilós zsák csokoládéval a gyereket, mert a nagymama az más, tehát ott nincsenek ilyen szabályok, úgyhogy nyugodtan lehet etetni a gyereket mindennek. Alapvetően tök mindegy, hogy nyugdíjas, 70 éves, 40 éves vagy 18 éves, azokra az emberekre lehet neheztelni, akik ma az információ dömpingben, a megoldások rengetegében nem hajlandóak változtatni.
Ez egy nagyon összetett és nehéz kérdés. Szerintem erről
egy tök jó kérdés.
Nagyon sokat kell beszélni a szülőkkel, meg a nagyszülőkkel, ahol még lehet, mert egyrészt nagyon fontos szerintem az ő véleményük, meg hogy ők hogy látják ezt a kérdést.
Igen.
És tök jó lenne egyébként meghallgatni valakit közülük.
Hívjuk be a nagyszülőket.
jó felvetés, hogy most beszélgetünk róluk nélkülük.
Igen.
Vagy mint volt a Márta nénit, ugye a Geszti édesanyját.
Igen.
Kezdj csokkon a Márta néni. Hogy volt ez? Most akkor haragudjunk azért a 60-as évekért?
Csabi, az előbb említetted, hogy ti nagyon szerettek Dél-Kelet-Ázsiába utazni repülővel.
Miért pont magán kellett volna, basszus?
Istenem. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy a múlt héten volt egy cikkünk a tájföldi elefántparkokról, ami alá az egyik kommentelőnk azt írta, hogy...
Hát, hogy miért nem beszéltünk arról a cikkben, hogy alapvetően nem az elefántparkokkal lenne a probléma, hanem azzal, hogy a turizmus ezt fenntartja, és hogy mi oda röpködünk, és hogy azt miért nem írtuk bele a cikkbe. Egyébként a cikk egy filmajánló, hogyha a filmben nem esett szó erről a problémáról, de milliónyi problémáról sem tudunk egy cikkben értekezni. Szerintem, hogyha már... Tehát mi nem azért járunk Dél-Kelet-Ázsiába. Rengeteg cikkünk van, most már nem tudom, 4000. Mi nem azért mentünk Dél-Kelet-Ázsiába, hogy nem etikusan működő elefántparkokat látogassunk. Mi pont azért mentünk a legutóbbi alkalommal is Borneóra, hogy megnézzük az őserdő maradványait, és személyesen be tudjunk számolni egyébként a barátainknak is arról, hogy milyen kozmetikumokat nem kellene, vagy csokoládékat, műzliszeleteket használniuk a pálmaolaj probléma miatt, és lássuk azt a borneói orángután rezervátumot, ahol megpróbálnak a tűzvészben árván maradt orángután bébiknek segíteni, visszaszokni egyébként a természetben. Ezzel nem akarom saját magam felmenteni, de ezekről a problémákról is ugyanúgy írni kell, csak nem feltétlenül egy cikkbe belesűrítve. Mindig olyan tabuk vannak, hogy nem merünk erről beszélni, akár az állatkertek, ez is egy komment volt a héten, hogy nevet lehet adni a kis zebrának, de hogy alapvetően nem kell, hogy fogságban éljenek, és ha nem élnének fogságban, tehát a faj megmentő vagy fajmentő programok, amiket az állatkertek szövetségei
hát meg az edukálás, üzemeltetnek,
és az edukáció, és egyáltalán az, hogy a gyerekednek még meg tudod mutatni a szélesztályú országút legalább, és el tudod mondani ezzel kapcsolatban, hogy na, őket már nem fogod látni a természetben soha többen. Tehát még mindig vannak olyan tabuk, amiket még vagy atomenergia, tehát hogy még mi is így Grindexként ilyen óvatosan nyúlunk hozzá, és így nehéz ezekről beszélni, de ezzel nem akartam félrevinni.
Figyelj, azt akarom mondani, hogy lehet utazni, akkor de utaz azt is egy fenntartható tudattal. Hogy most elmész Dél-Kelet-Ázsiába, akkor ne akarj olyan parkú menni, ahol mondjuk kizsákmányolják az állatokat.
Ez így van. Tehát, hogy ennek a cikknek is az volt a lényege, hogyha már utazol, ne ez alapján válasz. Tehát ne az alapján választ egyébként desztinációt se, hogy hol tudok szafarizni, hanem az alapján választ desztinációt, hogy mi az, ami hozzátesz az életedhez, vagy azzal a látogatással te hozzá tudsz tenni a jövőhöz.
Hú, ha most hadd kössem megint ide a Waste Revolution-t, mert abban is volt egy turizmus blokk, és ott volt a szállás.hu-nak a képviselője, és nagyon érdekeseket mondott, hogy szóba jött a koronavírus hatása, annak a lecsengése, és kijött a kutatásból, volt a saját kutatásuk, hogy ha nem utazhatsz, akkor is gyűjtöd a pénzt, vagy vársz arra, hogy majd utazhatsz. Szóval ez egy annyira csúrán hangzik, hogy elemi igény az emberekből, hogy utazzanak.
Abszolút, de hogy arra van nagyon sok lehetőség azon kívül is, hogy elszállsz a repülőre. Utazni lehet helyben, utazni lehet akár a városodon belül, utazni lehet Magyarországon, utazni lehet a környező országokban. Szóval nem...
Ebben szerintem nem lesz nagy vita köztünk, tehát azért mi sem utazzuk szét magunkat halálra, és mindenkit arra buzdítottunk eddig is, hogy a fenntartó szempontok szerint is, és lehetőleg a helyi turizmust és a magyarországi vagy a környező országokon belüli turizmust erősítse, és a hazai szereplőket erősítse a desztináció választáskor.
Egyébként ebben... most erre a koronavírus sem úgy felpesdítette a hazai turizmust.
Abszolút.
Most nem lehetett utazni ugye a break time-ba, de az emberek akkor azt a pénzt, vagy azt a igényüket azt itthon tudták elkölteni, hogy itthon költötték el, vagy töltötték és költötték, és emiatt szerencsére felpesdült az itthoni turizmus. Egyébként már vannak olyan szállás helyek, amik tipikusan arra épülnek fel, hogy fenntartó legyen már maga a víz, az energia, és egyre nagyobb igény mutatkozik erre, hogy ezek általában egy eldugott kis falucskába egy-egy vendégház, de ők kimondottan mindenük fenntartó, és akkor emberek oda mennek pihenni, és akkor ezzel viszont már így valamilyen egában van az, hogy kielégítjük az igényt az utazásra, és fenntarthatóan tesszük meg. Meg menjünk vonattal. Jó, ez csak így...
Vonattal, délkeltem. Ez a Bangkok Express, ez nagyon, nagyon jól hangzik. Engem még egy picit az zavar ezzel a... Az a baj ezekben a tabu témákban, hogyha valaki előveszi, akkor nagyon rá kell fókuszálni, hogy egyáltalán kezdjünk vele valamit.
Aha.
És ilyen ez a repülés is, meg ilyen a vegánság is, meg ilyen az állatkertek problémája is. Alapvetően az üvegházhatású gázok sem maga a probléma önállóan, mint ahogy a megoldása sem csak a faültetés, sőt, ez egyébként még ebben is rendet kell tennünk, szerintem még a Grindexnek is van ebben feladata a fejekben, hogy mi a karbonlábnyom és az ökológiai lábnyom közötti különbség, és inkább az utóbbival kell foglalkoznunk. Tehát, hogy nem mehetünk el amellett a probléma mellett, hogy akár a hulladék, akár az energiaszegénység, akár a társadalmi egyenlőtlenségek miatti problémák, akár az ökológiai hatásaink és a kihaló állatfajok vagy a megszűnő természeti értékeink is problémák. Mostanában egyre többet beszélünk szerintem csak az üvegházhatású gázokról.
Hát a kop is erre volt fölhúzva.
Igen, és beszélünk is kell, bocsánat, csak ezt akartam, hogy beszélünk is kell. Lehet, hogy a celebhíreket kellene, meg Berki Krisztián szülését visszaforogni a hírekből, hogy beszéljünk ugyanennyit az üvegházhatású gázokról, és még mellette beszéljünk arról, hogy mennyi más probléma is van. Bocsánat.
Ezt
nagyon
jogos.
Megöltem ezt a veszélyt.
Ez teljesen jogos. És hogy valami vidámabban zárjuk a mai beszélgetésünket, egy kicsit beszélnénk az energiatárolásról, ami egy nagyon izgalmas...
Ilyen vidám, könnyű téma.
Vidám és könnyű téma, de mindenképpen pozitív kicsengésű, hiszen itt ugye arról beszélünk, hogy a megújulókkal termelt energiát hogyan tudjuk sokkal jobban beintegrálni az áramfogyasztásunkba vagy a hálózatba, de ezt Bence jobban el tudná mondani nálam egy picit.
Arról szólt a cikk,
csak
hogy...
Semmi nagy köpűség.
Ja, de nem úgy mondtam, nem arra gondoltam. De arról szólt a cikk, felírtam bele pár adatot, hogy ugrásszerűen nő és növekednie kell majd a napelemrendszereknek globálisan az egész világban. Ugye azt sokszor föl szokták kritikaként hozni a napelem ellen, hogy nem stabil az ellátása, hogy nem akkor termel áramot, amikor igazából kell nekünk, mert hogy azt hiszem a évnek amikor a legtöbb energiát használják, elektromos áramot, az decemberi időszakban van, akkor is ugye a délutáni esti órákban, és ugye akkor ezek a napelemek nem termelnek, és hogy ha nincs mellette egy tárolókapacitásunk, akkor nem tudjuk felhasználni ezt a tiszta energiát.
Sőt, inkább a napközbeni ciklikusság az, ami kérdés. A háztartásokban a termelt napenergiával a villamos energia az pont nem a megfelelő ciklikusságban hasznosul, és azért a főhálózatot terheli igazából.
És ezt például nem is tudtam, hogy ugye vannak most már ott például az MVM-nek, a nagy szolgáltatóknak is vannak ilyen parkjai, elektromos napelem parkjai, de hogy ott olyan rendszert kell neki kidolgozni, hogy le kell adni a napelem parknak előre mondjuk egy pár órával, hogy ő mekkora kapacitást tud majd behozni a rendszerbe. Hogyha ezt nem tudja, nyilván akkor gáz erőművekkel kell ezt kipótolni. Hogy emiatt is ugye nyilván az otthoni kapacitás az megint nehezebb, mert ugye ezt nem tud kiszámítani. És ezért kell majd ugye otthoni tárolás.
Akkor miről is beszélünk pontosan, amikor energiatárolásról beszélünk? Tehát ugye itt
a méregfogát akarjuk kihúzni. Szerintem így fogjuk meg a legkönnyebben, ha azt mondjuk, hogy a háztartásoknak elemi érdeke, ezt mutatja a mostani európai energetikai krízis is, a háztartások elemi érdeke az, hogy függetlenedni tudjanak a főhálózattól. Most éppen vissza nem térítendő 100%-os támogatást adnak a napelemekre meg az energiakorszerűsítésre, de ezzel még mindig csak a főhálózatot terhelik, és mindig nem a megfelelő időpontban termelnek energiát, mert nem akkor hasznosítják fel. És ezt a méregfogat tudjuk kihúzni azzal, hogyha a háztartási méretű akkumulátorkapacitások is fejlődni tudnak. Ehhez technológiai fejlődésre is szükség van, ezt is leírtuk egyébként leírta András a cikkben, és még érdekesebb utána olvasni, hogy a ma használt klasszikus akkumulátor technológia, ugye a lítium-ionos technológia, azért már nem a jövő, de akár csak a Tesla-nak a energiatárolási rendszerére gondolva, hanem a jövő lehet, hogy inkább már a hidrogén cellás akkumulátoroké. De az a lényeg, hogy gyakorlatilag egy kis szigetként leválasztjuk a saját háztartásunkat, vagy a saját lakótömbünket a nagy hálózatról, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, mi megtermeljük magunknak, mi eltároljuk magunknak, és mi akkor használjuk, amikor szükségünk van rá, és a nagy hálózatból akkor veszünk, hogyha nem elegendő az, amit eltárolni sikerült. Az otthoni tárolásról nagyon-nagyon keveset beszélünk, pedig kb. Még az is tök jó megoldás lenne, hogyha elhasznált autó akkumulátorokat gyűjtögetnénk otthon, csak nyilván bazisokra lenne szükség, de hogy azokat feltöltögetni. Tehát ez egy olyan aktualitás, amivel tényleg többet kellene foglalkozni, mert ráadásul egy tök jó megoldás arra, hogy ugye a COP-on is azt hangzott el, hogy nem 2026-ra, mint amit Magyarország vállalt, vagy 2030-ra kellene kivezetni a szénerőműveket, hanem még ebben az évtizedben, csokorom 2022-t írunk hamarosan, ebben az évtizedben ki kellene vezetnünk a szénerőműveket. Ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogyha ezt a ciklikusságot, ezt a méregfogat a megújuló energia kapcsán ki tudjuk húzni.
Igen. Igen, és egyébként érdekes, hogy mennyire a technológia felé fordulunk, amikor az energiatárolásról beszélünk. Én nemrég hallottam egy olyan megoldásról, ahol úgy lehet nagy mennyiségű energiát tárolni, hogy ezzel semmilyen ritka földfémre nincsen szükség. Egyszerűen annyi történik, hogy fogsz adott mennyiségű vizet.
Ez a hidrogén, így van az elektrolizálása.
Nem. Fogsz adott mennyiségű vizet, és azt egy földrajzilag egy pár méterrel, vagy akár több száz méterrel magasabbi helyre felpumpálod, amikor neked sok energiád van, amit nem tudsz felhasználni. Majd, amikor szűkében vagy az energiának, akkor ez, ahogy folyik le, meghajt neked egy generátort, és már is...
Ugye ez a gravitációs.
Így van. Szóval, hogy nagyon sokrétű a megoldási lehetőség.
Igen, tehát tud lakozni a földieknek.
Igen, tehát nyilván ez háztartási körülmények között nem megoldható, de nagyobban egészen biztosan akár lehet, hogy... Ja. Szóval ebben nem menjünk bele, mert annyira nem értek hozzá, de hogy és ezen kívül is van számos ilyen lehetőség. Biztos, hogy ez a jövő, viszont ahhoz képest, hogy ez a jövő, tényleg nagyon keveset beszélünk róla. Mindenhol, tényleg most már mindenhonnan a napelem folyik, de hogy közben meg a napelem árnyoldaláról ugye nem nagyon beszélünk, vagy keveset beszélünk, és lassan annyi van, akár csak Magyarországon is a hálózatra kötve, hogy aktuálissá válik ez a kérdés.
Abszolút. És ezért is próbáltam, mert az akkumulátorok árnyoldaláról is ritkán beszélünk, annál gyakrabban oltják ki ezt a harcot a kommentelők azzal, hogy oké, és az akkumulátorok előállításának karbonlábnyoma, és annak majd utána a semlegesítése is. És elhelyezésével mi a helyzet, ezért dobtam be ezt a hidrogén elektrolízist is, meg a gravitációs energiát is.
És a mai podcastunk végén, ahogy a múlt héten is tettük, a figyelmetekbe szeretnénk ajánlani néhány cikkünket, amelyek a napokban fognak megjelenni, és kérném Csabit, aki előtt ott a nyitott laptop, hogy avasson be minket, melyek lesznek ezek.
Szerintem izgalmas, meg érdekes hét lesz. Már csak azért is, mert hogy minden nap vannak aktualitások, és minden nap a friss híreket hozzuk, de azért egy-két napra előre dolgozva azért látjuk, hogy ahogy péntek megjelent a fenntartható beszerzésekről szóló cikk, úgy ezt tovább visszük a közbeszerzésekre, mert hogy ez az egy dolog, aztán biztos nem szokott előkerülni a közbeszerzések kapcsán, hogy azok hogyan lehetnének fenntarthatóak, úgyhogy erről is egy interjúval készülünk. De Bence írt a 360 Design Budapestről, ami pedig inkább egy V4-es együttműködés abban a tekintetben, hogy milyen fenntartható design termékekre, formatervekre lenne szükség, és ezekből mi az, ami már kézzelfogható is, illetve fogunk beszélgetni és írni arról is, hogy a medve nem játék, ha már turizmus és Erdélyt említettük. Én nagyon-nagyon szeretnék, egyébként terveztük, ugye télen elmegyünk Erdélybe. Kell most tényleg ennyire félni a medvéktől? Főleg egy medvétől, akit lekvárnak hívnak, úgyhogy erről is lesz majd szó ebben a cikkben.
Nincsen medve hangunk.
Nem tudom.
Akkor jövő héten találkozunk, és olvasatok minket addig is. Sziasztok!
Sziasztok! Hello.